talán nem túlzás azt mondani, hogy mindenki focilázban ég, hiszen indul a 17. labdarúgó Európa-bajnokság. A sportértéken kívül természetesen üzleti, gazdasági hatásai is vannak egy ilyen rendezvénynek. Mit érdemes tudni erről? És hogyan profitálhatnak egy ilyen jelentős, rengeteg néző által követett eseményből a játékosok, akár a magyar válogatott kedvencek, Szoboszlai Dominik és társai? Ezt a témát is körbejárjuk a következő beszélgetésben. Köszöntöm a vonalban Szabados Gábor sportközgazdást. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Esemény tekintetében hogyan illeszkedik a nagy sportrendezvények körébe egy ilyen labdarúgó Európa-bajnokság?
Gazdasági értelemben nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb sportesemény a labdarúgó Európa-bajnokság. Tulajdonképpen csak a világbajnokság, a labdarúgó világbajnokság az, amely ebből a szempontból nagyobb nála. Tehát nem az a kérdés, hogy a labdarúgó VB az mondjuk nagyobb-e az olimpiánál, hanem az a kérdés, hogy az olimpia tud-e nagyobb lenni a labdarúgó Európa-bajnokságnál. Tehát még az olimpia is igazából csak a második helyért verseny, ez az Európa bajnoksággal, a világbajnokság után, gazdasági szempontból. Tehát ilyen értelemben a futball az olyan óriási gazdasági erővel bír, ami tényleg kiemelté teszi még az Európa bajnokságot is. Tehát annak ellenére, hogy csak európai csapatok versenyeznek, egy nagyon komoly globális nézettsége és gazdasági teljesítménye van, még úgy is, hogy egyébként egy időben fog zajlani vele ugye a Copa America, a dél-amerikai, illetve most az idei évben az észak-amerikai csapatok részvételével zajló bajnokság.
Sokan próbáltak jegyet szerezni a stadionokba, de nem mindenkinek sikerült. Magyarországon például akkora volt a túljelentkezés. Mit lehet tudni konkrétan a jegyekről, a jegybevételekről, és mennyi szurkolóra lehet számítani a helyszínen?
Az Európa-bajnokságra használt stadionoknak a kapacitása alapján 2,7 millió jegyet tudnak értékesíteni. Ebben természetesen benne vannak azok a jegyek is, amelyet szponzorok, díszvendégek kapnak. Tehát ennek az összegnek nagyjából 80%-a az, amelyet meg lehetett vásárolni, és amely a szurkolók rendelkezésére állt. Természetesen óriási túljelentkezés volt ezekre a jegyekre. Egyébként Magyarországon volt a legnagyobb túljelentkezés, tehát százalékos arányban nálunk jelentkeztek a legtöbben ahhoz képest, hogy hány állt rendelkezésre, de minden országban egyébként túljelentkezés volt, azért a sorsolásos rendszert alkalmazott az UEFA, és nyilván a jelentkező többsége az nem tudott jegyhez jutni. Viszont ez azt is előidézte, hogy a fekete piacon nagyon sokan próbáltak meg jegyeket eladni jóval magasabb áron, amennyit eredetileg az UEFA-tól vették. És hát nyilván nagyon sokan vannak, akik ilyen értelemben csalódottak, de azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy milyen óriási ereje van a futballnak, és mennyien szeretnének ott lenni. A jegyek egyébként nagyon-nagyon széles ár és minőség kategóriában vannak. A legolcsóbb jegyek azok 30 euróba kerülnek. Azt gondolom, hogy ez tényleg szinte mindenki számára megfizethető. Ezek természetesen a kapu mögé szólnak, tehát ahonnan ugye a legkevésbé lehet jól látni az eseményeket. A legdrágább jegyek azok ennél természetesen lényegesen drágábbak, 200-400 euró a hosszú oldalon középen lévő jegyeknek az ára, viszont természetesen vannak olyan kiemelt helyek is, amelyekért akár 1000 eurót is elkértek hivatalosan is, és akkor ezek mit tehetősége a legális árak, és nyilvánvalóan, ahogy haladunk előre a tornán, tehát mondjuk ugye az egyenes kieséses szakasz, illetve a döntő mérkőzéseire, illetve a döntőre, azokra természetesen fokozatosan nőnek ezek a jegyárak.
A Halle-i Leibniz gazdaságkutató intézet elemzése szerint az Európa-bajnokság mintegy 250 millió euró, tehát közel 100 milliárd forint többlet turisztikai bevételt generálhat a házigazda országnak. A világ negyedik legnagyobb gazdaságáról van szó, ahol tavaly közel 35 millió külföldi turista fordult meg. Gazdasági értelemben és társadalmi értelemben is hogyan profitálhat Németország ebből a kiemelt sporteseményből?
Természetesen egy ilyen sporteseménynek mindig van egy nagyon komoly felhajtó hatása a gazdaságra. Ezt nehéz számszerűsíteni és pontosan megfogalmazni. Amit most érdekes ennek az Európa-bajnokságnak a kapcsán, hogy itt nem voltak olyan nagy infrastruktúrális beruházások, mint korábban, mint például 2006-ban, amikor világbajnokságot rendeztek a németek, és akkor mind a stadionokba, mind a közlekedési infrastruktúrában nagyon komoly összegeket fektettek. Ennek ugye mindig van az adott esemény előtt egy komoly GDP hatása, hiszen az építőiparra ez nagyon komoly hatást tud gyakorolni. Ez most nem volt, mert nem volt rá szükség, és nyilván most már azért ezeket az eseményeket nagyon sok ország sokkal takarékosabban, visszafogottabban próbálja megoldani. Ugye olyan stadionokat használnak a németek, amelyek amúgy is léteztek, csak minimális felújításra, átalakításra volt szükség. De természetesen az, hogy több mint 1 millió turista várható Németországban az esemény ideje alatt, ugye nem csak azok, akik a mérkőzésekre érkeznek, hanem egyéb szurkolók is, ahogy mondtam, mert nagyon gyakran úgy is odautaznak szurkolók, hogy egyébként nincsen jegyük az eseményre. Ennek természetesen van a közvetlen fogyasztása is egy jelentős hatása. Elsősorban ugye az olyan területeken, amelyek az idegenforgalomhoz kapcsolódnak, tehát vendéglátás, szálláshelyek, közlekedés és így tovább. Nyilván ez nem fogja megoldani a német gazdaság esetleges problémáit, de az biztos, hogy azért egyrészt ad egy plusz erőt a gazdaságnak, másrészt az a lelki plusz, amit egy-egy ilyen esemény okoz, és ez egyébként akár számokban is mérhető, hogy az a pozitív hangulat, ami körülvesz egy ilyen eseményt, az hogyan hat a termelékenységre, a produktivitásra, a GDP-re, ez is már magában egy komoly pozitívum. Másrészt nyilván minden ilyen eseménynek van egy hosszú távú marketing hatása, hiszen az adott ország országimázsa, az adott városok városimázsa nagyon jól tud fejlődni, tehát ilyen értelemben ez nem csak a későbbi németországi turizmust, hanem a német termékek forgalmát, a belőjük vetett bizalmat is tudja javítani.
Lehet-e hatással egy ilyen jelentős esemény a magyar válogatott játékosok piaci értékére, vagy inkább csak brandértékben adhat hozzá az ismertségükhöz, a szponzorációs értékükhöz?
Természetesen minél inkább szem előtt van valaki, minél inkább olyan bajnokságban játszik, amit jól lehet követni, annál kevésbé tud hozzátenni egy ilyen torna az ő értékéhez. Tehát elsősorban azok a játékosok tudnak nagyot nyerni egy-egy ilyen tornán, akik kevésbé vannak szem előtt, tehát olyan bajnokságban játszanak, amelyet kevésbé figyelnek, nem valamelyik topligában, vagy éppen a klubjukban vannak kicsit hátrébb szorított helyzetben, tehát egyszerűen keveset vannak szem előtt, nem igazán vannak rajta a nagy csapatok radarjain. Számukra lehet igazán nagy kiugrási lehetőség ez a torna. Azok a játékosok, akik topligákban, top csapatokban rendszeresen jól teljesítenek, ismertek, azokról már mindenki mindent tud. Tehát főleg, ha most akár az átigazolási piacot nézzük, ma már ugye a legtöbb klub sportigazgatójának olyan szoftverek állnak a rendelkezésre, amelyek segítségével minden játékosról mindent tudni lehet, tehát a bajnoki szezonban hány méter tudott, hány sikeres passza volt, hány jó csele volt, hogyan teljesített, hogyan helyezkedett, és így tovább, és így tovább. Tehát igazából nincs arra szükség, hogy egy ilyen tornán hívja fel magára egy játékos a figyelmet, de természetesen minden játékos, aki akár a legmagasabb szinten van, az hozzá tud tenni valamit a saját értékéhez, ha más nem meg tudja azt erősíteni, hogy valóban ilyen szinten tud játszani.
Beszéljünk egy kicsit a legnagyobb szponzorokról is, hiszen ez is érdekes, hogy kik azok, akik üzleti szempontból komoly fantáziát látnak egy-egy ilyen rendezvényben. Kik a legnagyobb szponzorok ezen az Európa-bajnokságon, és milyen iparágakban szerepelnek ők jellemzően?
Az ilyen nagy világeseményeknek ugye megvannak a hagyományos szponzorai, akiket láthatunk szinte minden labdarúgó világbajnokságon, Európa-bajnokságon, olimpián. Ilyenek például ugye az Adidas, vagy éppen a Coca-Cola. Természetesen ezek most is ott lesznek, viszont aki figyelte azt, hogy mondjuk az elmúlt években, elmúlt EB-ken milyen reklámtáblákat lehetett látni az oldalvonal mellett, azért egy folyamatos változást, átalakulást meg lehetett figyelni. Egyre több ugyanis az olyan cég, amely valamilyen online térben tevékenykedik, tehát teljesen online módon folytatja a tevékenységét. Ott lesz például a mostani Európa-bajnokságon a booking.com, amely ugye szállásfoglalással foglalkozik, vagy például az online fogadóiroda, a Betano. Tehát lesznek olyan támogatók, akik már egy egészen más szektort képviselnek, mint azok a hagyományos szponzorok, akiket a korábbi eseményeken szokhattunk, de természetesen az olyan hagyományos szektorok, mint mondjuk autóipar, elektronikai termékek ugyanúgy jelen lesznek, ahogyan korábban is. És hát lesznek olyan érdekességek, hogy például majd a katari turisztikai hivatalnak a hirdetéseivel is fogunk találkozni. Ugye nyilván a 2 évvel ezelőtti labdarúgó világbajnokság keltette hírnevet próbálják meg tovább erősíteni azzal, hogy itt az Európa bajnokságon is azt reklámozzák, hogy látogassunk el Katarba. És természetesen emellett nagyon sok német helyi szponzora is lesz az Európa bajnokságnak. Olyan jól ismert német cégek, mint például a Telekom, vagy éppen a Lidl, amely ugye Magyarországon egyébként az Európa-bajnokságot talán az egyik legjobban használó cég lesz, nyilvánvalóan azért, mert ők az EB-nek a hivatalos szponzorai is. És erre egyébként érdemes is figyelni, hogy nagyon sok olyan cég fogja majd a promócióiban, reklámjaiban használni az Európa-bajnokságot valamilyen formában, akik egyébként nem hivatalos támogatói az EB-nek, ezt nyilván fogjuk majd látni itt Magyarországon is a reklámokban. Természetesen ők az Európa-bajnokságot nem említhetik, a logót nem használhatják, hivatalos szponzorként nem tüntethetik fel magukat, de nyilvánvalóan a meccsnézés élményeihez ők is próbálnak kapcsolódni, akár valamilyen termékkel, bármi mással.
Ugye Németországról van szó, és hát az egyik rendezőváros München, úgyhogy azért sokan abban bíznak, hogy ilyenkor a sörfogyasztás is még egy komoly lendületet kap. A hosszú távú tendenciák azok csökkenőek Németországban a sörértékesítések kapcsán, de az idejében a foci szurkolók fogyasztásától a német vállalkozások, a német söripara forgalom fellendülését várja.
Természetesen a sör és a különböző alkoholos italok mindig hozzátartoznak egy-egy ilyen tornának a támogatói köréhez. Most is az egyik nagy német sörgyártó, a Bitburger az egyik szponzora az eseménynek. Azt gondolom, hogy ez tényleg, ha Németországban van egy futballesemény, akkor ez szinte kötelező lenne egy-egy ilyen tornának. Nyilván mások most azért a lehetőségek. Korábban jóval szélesebb volt az a spektrum, amin egy alkoholgyártó tudta magát hirdetni. Most már ezek jóval korlátozottabbak, ezek a lehetőségek. Voltak ugye olyan események, ahol nem is tudott igazából megjelenni sörreklám, akár ugye a katari világbajnokságon, ahol ez a helyi kulturális vallási okok miatt volt, de például a 8 évvel ezelőtti Európa bajnokságon Franciaországban ott muszáj volt úgy megjeleníteni ezeket, hogy a francia törvények szerint nem lehetett alkoholt reklámozni, ezért akkor az akkori sör támogató az csak az egyik szlogenjét használta, de magát a terméket nem jeleníthették meg. Tehát ilyen értelemben az alkoholnak, az alkohol termékeknek mindig problémás az, hogy hogyan tudják magukat megjeleníteni. Láttunk már ilyet, ugye például a dohányreklámok voltak azok, amelyek korábban abszolút hozzátartoztak a sporteseményekhez, és ma már teljesen eltűntek, és gyakorlatilag semmilyen módon nem lehet hirdetni, az alkohol hirdetéseknek is hasonló módon szűkül a lehetősége, viszont van egy ellentétes folyamat is, az előbb említettem, hogy egy fogadóiroda is ott lesz a hirdetők között. Korábban egyáltalán nem volt hajlandó az UEFA és a FIFA sportfogadó cégekkel együttműködni, viszont a sportfogadásban elindult egy nagyon komoly szabályozási folyamat. Ma már gyakorlatilag minden komoly országban helyi engedélyekhez kötött a sportfogadás, és így sokkal szabályozottabb keretek között történik, és részben ennek köszönhetően a nagy sport eseményeken is meg tudnak már jelenni a sportfogadó irodák, így lesz ez most ezen az Európa bajnokságon is.
Mit érdemes tudni a rendezvény pénzdíjazásáról, milyen bevételekre számíthatnak a résztvevő válogatottak országok nemzeti szövetségei?
A pénzdíjazás az valóban nagyon komoly, tehát itt majdnem 400 millió eurót oszt ki az UEFA a 24 résztvevő ország között. Alapból minden résztvevő kap majdnem 10 millió eurót, 9,25 millió eurót, és utána természetesen az eredmények függvényében a csoportkörben ott a győzelmet döntetlen külön díjazzák, majd az, hogy melyik fázisig jut el egy csapat, tehát hogy az egyenes kieséses rendszerben hol esik ki, annak függvényében kap további jutalmakat. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon komoly díjazás az egyes csapatok számára. Ugye maga a döntő győztese, tehát aki megnyeri az Európa-bajnokságot, az 10 millió kaptak csak a döntő megnyeréséért, de korábbi eredményekért is kap díjat. Tehát így jön össze az, hogy nagyjából 400 millió euró lesz az, amit kiosztanak az országok között, és fontos azt megjegyezni, hogy ezt ugye mindig az adott ország szövetsége kapja, az az ő belátására van bízva, hogy ezt hogyan behasználja fel, hogyan osztja el. A Magyar Szövetség a korábbi gyakorlatnak megfelelően a megkapott összeg 30%-át a játékosok között fogja szétosztani, 15%-át pedig a stábtagok között. Ha a sportkörben nem jutunk tovább, akkor is egy nagyjából 8 millió forintos jutalom lesz játékosonként, de természetesen bízunk abban, hogy tovább jut a magyar válogatott, és akkor ez még nagyobb lesz.
Milyen esélyei vannak a magyar válogatottnak, illetve kik az esélyesek, hogy eljussanak itt akár az elődöntőbe, döntőbe?
Hát nyilván ahány szakértő megnyilatkozik ezzel kapcsolatban, annyiféle véleményt mond, de az azért nagyjából egybevág, hogy a legnagyobb esélyesei a tornának az angol, a francia és a házigazda német válogatott, a spanyolokat és a portugálokat szokták még esetleg ide sorolni, tehát nagyjából előző csapat, amelyik a legnagyobb esélyesnek tekinthető. Érdekesség, hogy ebben nincsenek benne a címvédő olaszok, akik nem nyújtanak most már olyan teljesítményt 3 évvel ezelőtt, amikor megnyerték az Európa-bajnokságot, de azt azért itt mindenképpen ki kell emelni, hogy az Európa-bajnokságokban mindig benne van a meglepetés, mert nagyon kiegyensúlyozott, nagyon szoros mérkőzéseket és nagyon kiegyensúlyozott folyamatos szakmai színvonalat hoz. Tehát itt sokkal gyakrabban fordul elő meglepetés, mint mondjuk egy világbajnokságon, ahol azért nagyobb a különbség a csapatok között. Emlékezhetünk ugye olyan legendás Európa-bajnokságokra, mint például az 1992-es, amelyet Dánia nyert meg, vagy a 2004-es, amelyet Görögország nyert meg. Kicsi az esélye, hogy most is előfordul egy ilyen, de természetesen ez megtörténhet. Ami a magyar válogatottat illeti, nem könnyű a csoport, tehát nyilván a magyar válogatottnak az elsődleges célja az lehet, hogy tovább jusson a csoportból. Én azt gondolom, hogy erre reálisan van esélye, de ez egy nagyon komoly kihívás, nagyon jól kell szerepelni mindhárom mérkőzésen ahhoz, hogy ez sikerüljön. Utána pedig nyilván már nagyon sok múlik a sorsolás, azzal a realitással legyünk tisztában, hogy a magyar válogatottnak már az is nagyon nagy eredmény, hogy ott van az Európa-bajnokságon, és ha tovább tud jutni a csoportból, az tényleg egy olyan bravúr, amit minden későbbi eredményt ismerete nélkül is csak dicsérni lehet.
Szurkolóként is izgatottan várjuk akkor a mérkőzéseket. Köszönjük a sok hasznos információt Szabados Gábor sportközgazdásznak, és élményekkel teli labdarúgó EB-t kívánunk, természetesen minél több magyar sikerrel.
Köszönöm, és jó szurkolást mindenkinek!